Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti néhány címszó előjáróban. Rendkívül fontos a táplálkozás minősége az első 2 évben. Kiderül, hogy különleges volt-e Einstein agya. Aztán bemutatjuk a pacemakert, amit nukleáris üzemanyag hajt. Hatalmas kóborbolygót fedeztek fel a naprendszeren kívül. A klímaváltozás jelentősen hozzájárulhatott a maja civilizáció bukásához, a többi között erről szólunk a mai műsorban. Először következzen egy nagyon aktuális téma, vagyis néhány tévhit a bőrrákról és a leégésről, azaz barnuljunk okosan. Sok napfényre van szükségünk, hogy megelőzzük a D-vitamin hiányt. A téli napfényhiány után jól esik szervezetünknek a napfény. Boldogabbá tesz minket, gyorsítja az anyagcserét, és a D-vitamin képzéséhez is nélkülözhetetlen. A nyári hónapokban azonban cseppet sem kell azon aggódnunk, hogy hiányt szenvedünk-e belőle, ugyanis 15-20 perc napon tartózkodás, rövidújú felsőben, shortban, napvédőkrémek nélkül elegendő a megfelelő D-vitamin szint fenntartásához. Lehetőleg azonban ne a tűző napon, a D-vitamin képzés a fényvédő használata mellett is megtörténik. Ne napozzunk 11 és 15 óra között, mivel ebben a néhány órában a legerősebb az UV-sugárzás. Aztán tévhit, hogy bármilyen napvédőkrém megteszi. Fontos, hogy mindig bőrtípusnak és anyajegyek számának megfelelően válasszon fényvédőt. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ha délebre megyünk, ha a tengerszint feletti magasság nő, vagy ha a vízparton vagyunk, fokozódik az UV-terhelés, így ezekben az esetekben minél magasabb faktorszámú készítmény ajánlott. Igaz, hogy elengedhetetlen a fényvédő alkalmazása, de ugyanilyen fontos a fizikai védelem is. Kalap, UV-szűrős ruha, árnyék, illetve az, hogy a kritikus időszakban ne tartózkodjunk direkt napfényen. Korábban felmerült, hogy a kémiai fényvédők alkalmazása növeli a rák kockázatát, ám ezek megalapozatlan híresztelések voltak. Aztán itt a harmadik tévhit, amely szerint a napozás utáni krémek helyreállítják a leégés okozta károkat a bőrben. Ezek a krémek speciális hatóanyagtartalmuk révén a bőr napfény hatására kialakuló gyulladásának enyhítésére szolgálnak. A leégés során azonban nem csak gyulladásos tünetek alakulnak ki, hanem károsodnak a bőr tartásáért és rugalmasságáért felelős rostok, valamint a sejtek DNS állománya is, amelyek helyreállítását ezek a hatóanyagok nem tudják biztosítani. Aztán itt a negyedik tévhit, amely szerint a sötétebb bőrűeknek nem kell aggódniuk a bőrrák kockázata miatt. Tény, hogy a sötétebb bőrűeknél kisebb a bőrrák valószínűsége, de azért nekik sem árt az óvatosság, ugyanis a napfény nem csak a pigmenttartalmú melanocitákból kiinduló melanoma esetében jelent kockázatot, hanem a hámsejtekből kiinduló, kevésbé agresszív bazalioma és spinalioma esetében is az egyik legfontosabb kockázati tényező. Tévhit az is, hogy autóban ülve, üveg mögött tartózkodva nem éghetünk le. Az üveg nem teljesen szűri meg az UV-sugárzást, így az autóban vagy bármilyen ablak mellett ülve is leéghetünk fényvédelem nélkül. Tévhit az is, hogyha a kozmetikumunk, például alapozó, hidratáló arckrém tartalmaz UV-védelmet biztosító összetevőt, akkor ezen felül fölösleges naptejet is alkalmaznunk. Nos, az igazság az, hogy a kozmetikumok valóban tartalmaznak fényvédő összetevőt, viszont általában a faktorszámban feltüntetve rajtuk, ami csak az UVB-vel szembeni védelmet jelenti. Érdemes tehát a kozmetikum mellett UVA védelmet biztosító naptejet is alkalmazni. Az UVA sugarak behatolnak a bőr mélyebb rétegeibe is, szerepük van a bőr idő előtti öregedésében és a bőrdaganatok kialakulásában is. Hatásukra fokozódik a ráncok mélysége, megjelennek a pigmentfoltok és fokozódik a bőr vízvesztése is. Különösen érzékeny terület a szem és a száj környéke. Aztán itt a hatodik tévhit, amely szerint a szoláriumozás a barnulás biztonságos módja, és még a leégés is megelőzhető vele. Nem kérdés, hogy a szoláriumok biztosítják a barnulás leggyorsabb, leghatékonyabb és talán legolcsóbb alternatíváját, ám túlzás azt állítani, hogy a mesterséges barnulás biztonságos lenne, ugyanis a kutatások összefüggést találtak a rendszeres szoláriumozás és a melanoma kialakulásának magasabb kockázata között. Másfelől az is nagy tévedés, hogy a csövek alatti előgrillezéssel valahogy értelmesen előkészülhetünk a nyárra. A szolárium hatása korán sem veszi elejét a leégésnek, mivel a szolizás közben képzett pigment értéktelenebb és mulandóbb, nem vastagszik meg tőle a bőrfelszín. Ráadásul a szolárium UVA sugarai nem növelik a D-vitamin készletet sem. Nos, érdemes megfogadni ezeket a jó tanácsokat a napozással kapcsolatban, barnuljunk okosan. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy rendkívül fontos a táplálkozás minősége az első két évben. Rövidesen jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Rendkívül fontos a táplálkozás minősége az első két évben, ez tehát a következő témánk. A felnövekvő gyermek fejlődésére, anyagcseréjére és egészségére óriási hatással van. Ebben az időszakban az emberi szervezetet rendkívüli rugalmasság és fokozott érzékenység jellemzi, hívják fel a figyelmet a dietetikus szakemberek. Különösen nagy jelentősége van ennek, ha azt is szem előtt tartjuk, hogy az újszülötteknek testtömegkilogrammonként háromszor annyi energiára van szükségük, mint a felnőtt korúaknak. Makro- és mikroásványanyag szükségletük pedig jóval meghaladja a többi korosztály igényét, miközben szervezetük a tápanyagokat csak korlátozott mértékben képes tárolni, és a korosztályos igényektől eltérő táplálékbevitelt kiegyensúlyozni. Az életnek ebben az érzékeny időszakában a táplálkozásban meglévő különbségek képesek programozni az egyén jövőbeni fejlődését, anyagcseréjét és egészségi állapotát. A programozás folyamatáért az epigenetika a felelős, amely új tudományág, amely megadja a választ arra, hogy a legfontosabb környezeti tényezők, kiemelten kezelve a táplálkozást, miként hatnak a hosszú távú egészségre. Az epigenetika az örökítő anyag változatlanul maradása mellett egyes közvetített információk módosulását jelenti. A korai életkorban kialakuló epigenetikus változások meghatározzák a gyermek, illetve felnőtt egészségét, így a kardiológiai kockázatokra való hajlamot is. Kimutatták, hogy ha korlátozott a tápanyagbevitel a terhesség alatt, akkor a magzat anyagcseréjében változás megy végbe, amely olyan anyagcsere problémák kialakulásának fokozott veszélyét rejtheti magában, mint például az elhízás. A tápanyagszegény étkezés a terhesség alatt alulfejlett magzat születéséhez vezethet, ami gyakran köthető össze a kettes típusú cukorbetegség, az anyagcsere szindróma, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések későbbi kialakulásának nagyobb kockázatával. A születés utáni táplálkozás hosszú távon is fontos szerepet játszik az egészségi állapotunkban. Tanulmányok kimutatták, hogy a csecsemőkori túlzott fehérjebevitel megnövekedett testtömegindexet és súlygyarapodást eredményez a későbbiekben. A túlzott fehérjebevitel epigenetikus változásokat okoz az anyagcsere gén kifejeződésében, míg a megfelelő fehérjebevitel normál gén kifejeződést eredményez az anyagcserével kapcsolatos génekben. Az epigenetika felismeréseinek birtokában kimondható, hogy a nem fertőző betegségek, mint például az elhízás, a diabétesz, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke előfordulását a genetikai kockázati tényezőkön és a felnőttkori életmódon kívül a születés körüli időszakban zajló anyagcsere programozás is nagyban meghatározza. Az anyatejnek, illetve az anyatejes táplálásnak a rövid távú pozitív hatásai számos kutatással, tanulmánnyal igazolást nyertek, azonban egyre inkább előtérbe kerülnek azok a hatások, amelyek szerint hosszú távon akár a fiatal felnőtt korban is kimutathatók az előnyei. Az anyatejben található fehérje a természet ideális megoldása a gyermekek különleges igényeinek kielégítésére. Az anyatej fehérje összetétele és mennyisége az első néhány hónap során alakul ki, mégpedig a gyermek igényeihez igazodva, így megalapozva az egészséges növekedést, anélkül, hogy a csecsemő alul vagy túltáplált állapotba kerülne. Az anyatejben található fehérjék kiváló minősége, aminósav összetétele és mennyisége pozitívan hat az anyagcsere hosszú távú működésére. Az anyatej fehérjéi rendkívül alacsony allergizáló hatásoknak köszönhetően gyengéden edzik a csecsemő immunrendszerét, valamint a bélflórára is kedvező hatást gyakorolnak. Érthető tehát, hogy csecsemőkorban a kívánt gyorsaságú és mértékű gyarapodás érdekében kell a fehérjebevitelt optimalizálni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a csecsemő táplálása során nem áll rendelkezésre anyatej, vagy annak mennyisége nem fedezi a gyermek szükségletét teljes egészében, akkor olyan tápszeradása javasolható, aminek összetétele mennyiségileg és minőségileg az anyatejhez hasonló. Fontos tehát, hogy anyatejjel táplálják a gyermekeket 2 éves korukig, vagy ha nem, akkor legalábbis ahhoz hasonló összetételű tápszerrel. A folytatásban még részben maradunk az orvostudománynál, kiderül, hogy különleges volt-e Einstein agya, mindjárt önnek a részletek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy különleges volt-e Einstein agya. Amikor Albert Einstein fizikus, tudós elhunyt 1955-ben, a szemlét dr. Thomas Stoltz Harvey végezte el a Princeton kórházban, ahol eltávolította az agyat, vélhetően illegálisan, és elvitte a Pennsylvániai Egyetemre. Itt darabokra szeretelte fel, néhányat megtartott magának, a többit pedig szétosztotta patológus kollégái között. A családtagok nem voltak elragadtatva az ötlettől, ám végül utólag engedélyezték az agytekervények vizsgálatát, amelynek nagy része azonban eltűnt. Harvey minden lehetséges szögből fényképeket készítette a lángelme agytekervényeiről, majd a darabkákat formaldehides oldatba helyezte. Amikor Harvey 2007-ben elhunyt, a családtagok kipucolták a birtokát. Az agy nála lévő részeit, valamint a fényképeket a Maryland Állambeli Orvosi Múzeumnak adományozták. Harvey állítólag ígéretet tett, hogy a többi kutatóval együtt közös tanulmányt írnak Einstein agyáról, és a vizsgálataik eredményeiről, azonban az ígért írás egyáltalán nem született meg. Caroline Abraham, az Einstein agyának bizarr odüsszeiája című könyv szerzője szerint Harvey az illegális agyboncolással magának akart hírnevet szerezni. Ám a dolog eléggé rosszul sült el, ugyanis az agy ellopása miatt az egykor köztiszteletben álló princetoni patológus elvesztette állását, feleségét, valamint jó hírét, ezt követően nyugdíjazásáig egy műanyaggyárban dolgozott. Abraham úgy tudja, Harveynek az volt a célja, hogy részleteibe menően megvizsgálja az agyat, ám a dicsőséget csak magának akarta, nem bont be megfelelő számú szakembert. Így pedig a dolgok balul sültek el, több száz felvétel elkészülte után hiába osztotta szét a szeleteket. Később számos kutató vizsgálta meg az egyes források szerint eleinte 240, mások szerint 170 szeletre szelt, ma már azonban valószínűleg több mint 1000 darabban lévő agyat. Egyikőjük volt Marilyn Diamond, a Berkeley-ben lévő Kaliforniai Egyetem neuropatológusa, aki 1978-ban egy tanulmányban tette közzé megállapításait. Kiderült, hogy a híres tudós agyának egyes területein sokkal több idegsejt volt, mint egy átlagos agyban. Ráadásul nagyobb volt a gliasejtek, támasztósejtek aránya is, valamint a fali, a homlok és halántéklebeny barázdáltsága sem volt átlagos. A gliasejtek az idegsejteket veszik körbe, támasztó szerepük mellett fontos feladatuk még az idegsejtek táplálása, oxigénnel való ellátása és az ingerület továbbításának elősegítése. A Birminghami Alabama Egyetem kutatója Britt Anderson 1996-ban tanulmányt tett közzé Einstein prefrontális kérgéről. Az agykéreg homloklebenyi részében lévő prefrontális kéreg agyunk vezérigazgatója. Ennek köszönhető a többi között a figyelemösszpontosítás és a probléma megoldás is. Einsteinnél az itt lévő idegsejtek jóval szorosabban sorakoztak egymás mellett, mint egy átlagos agyban, ami gyorsabb információ feldolgozást biztosított számára. Sandra Vitelson, a kanadai McMaster Egyetem kutatója 1999-ben nézett rá Harvey felvételeire. Megállapította, hogy az úgynevezett parietiális lebeny egy része szélesebb és jóval összetettebb volt a normálisnál. Ez a terület a térbeli tájékozódásért, valamint a matematikai gondolkodásért felel, amelyek nyilvánvalóan Einstein legfontosabb előnyeinek számítottak. Dean Folk antropológus szintén Harvey felvételeit felhasználva további érdekességekre bukkanta a géniusz agyát illetően 2012-ben. A jobboldali előközponti részen egy kisebb kinövésre bukkant, amely azonban nem egyedülálló, ugyanis több balkezes zenésznél is felfedeztek már ilyet. Einstein szintén balkezes volt és hegedűn játszott. Az agyi kutatásokhoz kritikusan hozzáálló Terence Hines, a New York-i Pace Egyetem pszichológusa szerint természetesen érdemes kutatni Einstein agyát, ám nem ezen elváltozásoktól lesz valaki zseni. Úgy véli, szinte mindenki agyában lehet találni furcsaságokat, ám nem ezeknek köszönhetően lesz valakinek jóval magasabb az intelligencia hányadosa vagy a probléma megoldó képessége. A kérdés azonban továbbra is fennáll, vajon Einstein azért volt zseni, mert ezekhez hasonló elváltozások voltak az agyában, vagy azért alakultak ki ezen különlegességek, mert zseni volt? Ezt a kérdést most itt nem tudjuk megválaszolni, de az biztos, hogy Einstein agyában tehát sok különlegesség volt egy átlagos agyhoz képest. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes tanulmány eredményéről számolunk be, amely szerint a római gladiátorok kövérek voltak és alig ettek húst. Aztán bemutatjuk a pacemakert, amit nukleáris üzemanyag hajt.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy a római gladiátorok kövérek voltak és alig ettek húst. Az ókori Róma gladiátorait hajlamosak vagyunk szoborszerű, izmos, egyetlen cseppnyi zsírfelesleg nélküli, tökéletes testű férfiakként elképzelni. Ez részben a modern filmes és tévés feldolgozásokból adódik, mint a Gladiátor vagy a Spartacus, de a korábbi ábrázolások is nagyjából ilyennek mutatták őket. Csakhogy ez elég távol áll a valóságtól. A római gladiátorok ugyanis alig ettek húst és tejterméket, alapvetően növényi étrenden, főleg gabonán éltek, és kimondott cél is volt, hogy zsírpárnákkal alaposan felvértezve lépjenek be az arénába küzdeni. A korabeli feljegyzéseket, amelyek szerint egyébként a gladiátorok újneve Rómában horderái, azaz árpaevő volt, megerősítették azon modern eszközökkel dolgozó archeológusok is, akik izotópos vizsgálatnak vetették alá a gladiátor csontvázakat, és ennek alapján tudtak következtetni a harcosok étrendjére. Ezek szerint a gladiátorok élelme főként gabonára, zabra árpára, búzára alapozott. Emellé sok bab, szárított gyümölcs és elenyésző mennyiségű hús vagy tejtermék jutott, kivéve a nagyobb viadalok előtti lakomákon, ahová a gladiátorokat is meghívták az asztalhoz. Feljegyezték azt is, hogy mindehhez egy faszénből készült elixírt ittak, ami a magas kálcium és magnézium tartalma miatt a csontozatuknak tett jót. A gladiátorok tehát a valóságban tényleg nem úgy néztek ki, mint a Spartacus tévésorozatban. Mármint izmosak és erősek voltak, persze, de jelentős zsírpárnák takarásában. Szakértők szerint ennek komoly előnyei voltak az arénaharcban, amik ellensúlyozták a túlsúlyból adódó lassúságot és kisebb állóképességet. A zsírréteg az enyhébb, felületi sebeknél hatékonyan megvédte a fontosabb ereket és az idegvégződéseket. Vagyis a kövér gladiátorok éppen hogy közönségbarátabbak és jobb túlélők voltak, mint lettek volna a plusz háj nélkül. De akkor miért ábrázolták kockahasúnak a gladiátorokat a saját koruk művészei is? Azért, mert az ókori rómaiak és görögök ugyanúgy hiúak voltak, mint mi, és a szobrászok, festők, mozaik készítők mindenkit egy félisten tökéletes testével ábrázoltak, még a híres költőket és filozófusokat is. A folytatásban pedig jöjjön egy hír az orvostudomány, illetve a technika világából. Bemutatjuk a pacemakert, amit nukleáris üzemanyag hajt. Több mint egy évszázadig tartott, mire az ormótlan kurblival töltető szívritmus szabályozóktól eljutottunk a mai, alig látható pacemakerekig. G.A. McWilliam 1899-es tanulmánya volt az első, ami leírja, hogy a szív elektromos stimulációjának hatására a szívkamra izmai összehúzódnak. Az elektromosságot a múlt század 20-as éveiben kezdték el újraélesztésre használni, és 1958-ban került sor az első pacemaker beültetésre. Az energiaellátás kérdése mindig problémás volt az apró eszközöknél. A tervezőmérnökök használtak elektroncsövet, hálózati áramot, szilícium tranzisztorokat és akkumulátorokat, illetve időnként nukleáris üzemanyagot is. Az egyik orvosi eszközöket gyártó cég ma már olyan pacemakereket is készít, amelyek akkorák, mint egy tabletta, és 10 évig működőképesek maradnak. Ez a cég az 1970-es évek elején már megalkotott egy plutóniummal hajtott pacemakert. Igen, plutóniummal, a radioaktív izotóppal. A szabályzó 2,5 curie-nyi plutónium 238-at tartalmazott. Az izotóp sugárzása az eszköz falával érintkezve hőt termelt, ami elektromossággá alakult. Ez már alkalmas volt a szívizmok stimulációjára. A technológiát később más gyártók is felhasználták, egy amerikai cég is gyártott atommeghajtású pacemakereket. 10-15 évvel ezelőtt még mindig 50-100 páciens volt, aki ezeket használta. Hiába tűnik ijesztőnek a gondolat, hogy valaki radioaktív izotópokat hordjon a legfontosabb testrészébe varva. Az idő igazolta az elgondolást. Az egyik páciens 1973-ban kapott nukleáris pacemakert, és 34 évvel később még mindig ezt használta. A szakértők szerint az eszközök még 88 év, azaz a plutónium ferezési idejének lejárta után is működőképesek maradnak. Ezzel szemben nevetségesnek hat a lítium akkumulátoros pacemakerek 10-15 éves élettartama. Bármilyen meglepő, de úgy tűnik, hogy mégis beváltak a nukleáris üzemanyaggal működő szívritmus szabályzók, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy 4 különböző csillagjelenséget sikerült megfigyelniük magyar kutatóknak, és szólunk arról is, hogy hatalmas kóborbolygót fedeztek fel a naprendszeren kívül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 4 különböző csillagjelenséget sikerült megfigyelniük magyar kutatóknak. Az exobolygókra vadászó Kepler és a fiatal csillagrendszerek infravörös sugárzását vizsgáló Spitzer űrtávcső egyesített erejével tárta fel egy magyar kutatócsoport a DQ-Tau rendszerében zajló fizikai folyamatokat, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A DQ-Tau rendszerben 2 fiatal csillag kering, egymás körül elnyúlt pályán, 16 napos periódussal. Mindkét csillag tömege mintegy fele a napénak. A rendszer a Bika csillagképben található egy tőlünk 450 fényév távolságban lévő csillagkeletkezési területen. A csillagok felszínét kiterjedt foltok borítják, már a nap esetében is láthatunk napfoltokat. Ezek kevesebb, mint 4%-át borítják a nap felszínének, míg a DQ-Tau rendszerben ez az arány elérheti az 50%-ot is. A foltok a csillagok erős mágneses tere következtében létrejövő nagyfokú aktivitás következtében alakulnak ki, és a csillagok 3 napos tengelyforgása során periodikusan láthatóvá válnak. A kutatók kimutatták az erős mágneses tér egy másik figyelemre méltó következményét is, a nagy energiájú csillagfelfényléseket, azaz flereket. Hasonló fizikai jelenségek megfigyelhetőek a napon is, ahol a flerek rövid időre megnövelik a nap fényességét és nagy sebességű elektronokat, ionokat és atomokat juttatnak ki a napkoronába és a bolygó közitérbe. A DQ-Tau esetében azonban e flerek során sokkal több energia szabadul fel. Míg a napon a legnagyobb energiájú felfénylések során 1025 joule energia szabadul fel néhányszor 10 perc leforgása alatt, a DQ-Tau rendszerben ennél 10-szer vagy 100-szor több a kibocsátott energia. A kettős csillag mindkét tagja erősen elnyúlt pályán kering, amelynek következtében a csillagok 16 naponta megközelítik a rendszert körülvevő por és gázkorong belső peremét, és onnan anyagot vonzanak a rendszer belsejébe. Ez a behulló anyag végül a középpontban megérkezik valamelyik csillag felszínére, jelentős mértékben megnövelve a csillagok fényességét egy rövid időre. A DQ-Tau fiatal kettős rendszer egyedülálló abban az értelemben, hogy a magyar kutatóknak 4 különböző fizikai jelenséget, csillagfoltokat, flereket, anyagbehullást és a látóirányban fényelnyerést sikerült megfigyelniük, melyek egy időben hatnak és változtatják a csillagok fényességét. Érdekes felfedezést tettek tehát magyar kutatók, erről számoltunk be az elmúlt percekben, és maradunk még az űrben, ugyanis hatalmas kóborbolygót fedeztek fel a naprendszeren kívül. A SIMP J0 1365 663 plusz 09 33 473 egy bolygótömegű objektum, tucatnyiszor nagyobb tömegű, mint a Jupiter, a naprendszer legnagyobb bolygója, és meglepően erős mágneses mezővel rendelkezik az egyik szaklapban megjelent tanulmány szerint. A tudósok a hatalmas bolygót az Egyesült Államok beli Új-Mexikóba telepített, a rádióhullámok frekvenciatartományában működő csillagászati úgynevezett interferométer segítségével fedezték fel. A naptól csupán mintegy 20 fényévi távolságra lévő bolygót kóbor planétának is nevezik, mivel anélkül sodródik az űrben, hogy egy anyacsillag körül keringene. Ez az objektum a bolygó és a barna törpe határán van, számos meglepetéssel szolgál, melyek valószínűleg segíthetnek nekünk abban, hogy jobban megértsük a csillagokon és bolygókon zajló mágneses folyamatokat, mondta el Melody Kao, a kutatás vezetője. A tanulmány szerint a hatalmas bolygó olyan erős mágneses mezővel rendelkezik, amely több mint 200-szor erősebb, mint a Jupiteré, és amely bámulatos sarki fényeket képes generálni, jóval erőteljesebbeket, mint a Földé. A Földön a sarki fényeket a mágneses mező és a napszél közötti kölcsönhatás generálja. Az a tény azonban, hogy a Kóbor bolygó közelében nincs semmilyen csillagszele, különösen rejtélyessé teszi a jelenséget. Tömeg ellenére az újonnan felfedezett bolygó átmérője a Jupiterének csupán 1,2-szerese. Felszínén mintegy 825 Celsius fokos a hőmérséklet. Összehasonlításként a nap felszíni hőmérséklete 5500 Celsius fok. Ennyit tehát arról a hatalmas Kóbor bolygóról, amelyet nemrég fedeztek fel a naprendszeren kívül. A folytatásban pedig szintén egy izgalmas téma következik, de térjünk vissza a Földre. Kiderült, hogy a klímaváltozás jelentősen hozzájárulhatott a maja civilizáció bukásához.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A klímaváltozás jelentősen hozzájárulhatott a maja civilizáció bukásához. Ezzel folytatjuk a műsort. Régi megoldatlan rejtély, hogy milyen okok vezethettek az ókori világ egyik nagy kultúrájának, a maja civilizációnak a bukásához. A Cambridge-i Egyetem és a Floridai Egyetem kutatói a természetes gipszásványba zárt víz izotóp tartalmának elemzésével most megállapították, hogy nagyjából 1000 évvel ezelőtt, amikor a maják hanyatlásnak indultak, súlyos aszályton volt a kultúra központjának otthont adó a mai Mexikó területén fekvő Yucatán félszigeten. A gipsz szárasság idején a vízszint csökkenésekor keletkezik, így árulkodhatnak a Chichancanapto gipsz lerakódásai a hajdani aszályos körülményekről. Az eredmények azt mutatják, hogy a maja civilizáció összeomlásának idején az éves csapadékmennyiség átlagosan 41-54%-kal esett vissza, de az aszályos periódus csúcspontján akár 70%-kal kevesebb eső is esetett a megszokottnál. Miközben a levegő relatív páratartalma a mai értéknél 2-7%-kal lehetett alacsonyabb. A klímaváltozásnak a klasszikus maja civilizáció összeomlásában játszott szerepe némiképp vitatott, részben mert eddig csak a csapadék adatok minőségi összehasonlító rekonstrukciójára volt lehetőség. Például, hogy az időjárási feltételek egyik évben nedvesebbek vagy szárazabbak voltak-e a másikénál, mondta el Nicholas Evans, a Cambridge-i Egyetem földtudományi tanszékének doktorandusza. A mi tanulmányunk ehhez képest lényeges előrelépést jelent, mivel a csapadékmennyiség és a páratartalom konkrét értékeinek statisztikailag megalapozott becslését teszi lehetővé, a maja hanyatlás időszakára nézve, tájékoztatott a szakember. A maja civilizáció történetét egyébként 4 fő korszakra osztják, a preklasszikus Krisztus előtt 2000-től Krisztus előtt 250-ig, a klasszikus Krisztus előtt 250-től 800-ig, a végső klasszikus 800 és 1000 között, és végül a posztklasszikus korszak 1000-től 1539-ig tartott. A mindenki által ismert monumentális épületek létrehozása, a szellemi és művészeti élet virágzása és a nagy városállamok növekedése mind a klasszikus korra tehetőek. A Krisztus utáni 9. század megtörte a prosperitást, a birodalom központját politikai krízis sújtotta, a híres mészkővárosok elnéptelenedtek, és az uralkodói dinasztiák vérvonala megszakadt. A hanyatlás mikéntjére számos elmélet létezik, a lehetséges okok között emlegetnek megszállást, háborút, a környezet leromlását és a kereskedelmi útvonalak összeomlását. Valószínűleg több tényező együttesen vezethetett a válsághoz. Bizonyos, hogy a városok túlnépesedése jelentős környezeti pusztulást okozott, és a birodalmat belháborúk is jellemezték. Pár évtizede a lehetséges okok közé bekerült a klimatikus viszonyok drasztikus változása is. Először az 1990-es években sikerült rekonstruálni a maja összeomlás korszakának időjárási viszonyait, és már akkor feltűnt, hogy a hanyatlás egy hosszú, extrém mértékben aszályos időszakkal esett egybe. A mostani tanulmány rangidő szerzője David Huddle professzor volt az első, aki 1995-ben fizikai bizonyítékokkal rukkolt elő a Chichancanapto vidékét sújtó aszály és a klasszikus maja civilizáció válsága közötti kapcsolatra. Huddle és munkatársai most egy új módszert alkalmaztak a szárasság abszolút mértékének megbecslésére. A tavi gipszbe zárt vizet az általuk kifejlesztett geokémiai eljárással vizsgálták, és erre alapozva felépítették a végső klasszikus periódus hidrológiai viszonyainak átfogó modelljét. A kutatók a gipsz kristály szerkezetében csapdába ejtett víz különböző izotópjait használták a csapadék és relatív páratartalom visszakövetkeztetésére. Ez a módszer rendkívül pontos. Aszály idején bármely természetes vízből több víz párolog. Mivel a könnyebb izotópokat tartalmazó vízmolekulák előbb párolognak el, a víz fokozatosan egyre nehezebb lesz, vagyis feldúsul a nehéz izotópokat tartalmazó vízmolekulákra nézve. A nehéz izotópok, mint az oxigén 18 és a hidrogén 2 deutérium magasabb aránya, ezért szárazságra utal. Az időjárási adatok alapján aztán következtetni lehet arra, milyen hatással lehetett a szárazság a mezőgazdaságra, egyebek mellett a maják egyik fő tápnövényének számító kukorica termés hozamára. Sok minden közrejátszott tehát a maja kultúra bukásában, de úgy tűnik, hogy jelentős szerepe volt ebben a töredékére visszaeső csapadék mennyiségnek. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, remélem, hogy nem bánták meg, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.